Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindazokat, akik itt vannak most a templomban, és mindazokat, akik otthon követik majd az Isten tiszteletet. Isten hozott benneteket, testvéreim. Az ő igéjével köszöntelek benneteket, a Zsoltár szavával, mai ünnepi Zsoltárunk szavaival. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Templomában mindenki őt dicséri. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén gyülekezeti énekes füzetünk 210. énekét énekeljük, ezt keressük meg, és hadd mondjam előtte, hadd jelezzem, hogy a biztonságunk, nagyobb biztonságunk érdekében a szokottnál kevesebbet fogunk énekelni, lesz egy kezdő és egy záró énekünk. Így énekeljük most kezdő énekünket, jégben, hóban, fagyban, Uram, segíts a bajban. Fejünket csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te a szentségben és magasságban laksz, és mégis lelked által itt vagy, most is közöttünk. Köszönjük azt, hogy Te megengeded azt, hogy halljunk rólad, sőt, azt, hogy halljunk Te magadat, ahogyan megszólítasz bennünket. Most is ezért vagyunk itt, és hisszük, Urunk, az, hogy nem csak mi jöttünk, hanem valljuk, hogy Te hívtál és Te hoztál el bennünket. Hálát adunk neked azért, hogy újra nyitva lehet a Te házadnak az ajtaja. Hosszú, ránk kényszerített, vagy önként magunkra vett templomból jött után most ismét itt lehetünk. És köszönjük neked azt, hogy Te nem csak arra az lehetőséget, hogy belépjünk a Te házad kapuján, hanem arra is adsz lehetőséget, hogy halljunk téged, és hogy egyre jobban megismerjünk, hogy Te taníthass, erősíthess, vezethess bennünket. És ezért kérünk, hogy segíts minket is, hogy tudjunk figyelni a Te szavadra. Kérünk azért, hogy csendesíts el bennünk minden belső zajt és feszültséget. Urunk, még csak éppen most kezdődött el ez az év, és nagy reménységgel indulunk neki, de már most érezzük, látjuk azt, hogy ez sem lesz annyira egyszerű. Ezért kérünk, hogy hadd tudjunk valóban rád figyelni, ne csak hallgassunk téged, hanem arra kérünk, hogy valóban megszólíthass bennünket ebben a hideg és fagyos időben, jeges időben, ebben az sokszor olyan hideg világban. Kérünk, hogy melegíts fel a szívünket, a lelkünket. Így kérünk, hogy valóban ne csak hallgassunk téged, hanem vegyél lakozást bennünk legyen a te lakásod, legyél ura az életünknek. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk János evangéliuma első fejezetéből, az első fejezet 35. versétől a 42. versig terjedő szakaszban így szólít meg bennünket az ő igéje. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták, Rabbi, ami azt jelenti, Mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a Messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Találkozás. Találkozások. Mi jut eszünkbe, amikor ezeket a szavakat halljuk? Mit indítanak el, mit mozdítanak meg a lelkünkben ezek a kifejezések? Azt hiszem, hogy sokunkban a hiány szólal meg, hiszen mostanában ezeknek a találkozásoknak a hiányát éljük meg, bizonyos értelemben be van zárva az életünk. Másrészt viszont talán mindennek a pozitívumát és az áldásait is megláthatjuk, mégpedig azt, hogy éppen ezt a hiányt átélve, ezt megtapasztalva felértékelődhet számunkra, és jobban megbecsülhetjük azt, amikor lehetőségünk van igazi, valódi, személyes találkozásokra. Sokat segít a technika, de azért vágyunk már olyan beszélgetésekre, amiket nem szakítanak meg olyan mondatok, hogy most nagyon nem hallom, amit mondasz, csinálj valamit a mikrofonnal, vagy hogy kapcsold be a kamerát, mert nem látunk, ja, hogy nem működik egyáltalán. Szóval jól esik majd, bizonyára felüdülés lesz, amikor olyan beszélgetésen, olyan bibliórán lehetünk majd együtt, amikor semmilyen ilyen külső zaj vagy sistergés nem nyomja el a hangunkat, amikor egymás szemébe tudunk nézni, és nem csak egy képernyőn vagy monitoron keresztül. Szükségünk van a találkozásokra. És János evangéliumát kezdtük el olvasni a bibliaolvasó kalauzunk szerint, és arra gondoltam, hogy ennek az évnek az elején néhány alkalommal egy rövid sorozat keretében figyeljünk arra, hogy ennek az evangéliumnak a szereplői hogyan találkoztak Jézussal. Sok ilyen találkozást olvasunk az evangéliumban, ilyen első találkozást, meghatározó élethelyzeteket, amikor valakik szembesültek azzal, hogy kicsoda Jézus. Minden ilyen találkozás más és más, és mindegyik egyedi, ahogy olvassuk az evangéliumban, de mindegyikről elmondható az, hogy a lényegét tekintve mégis ugyanaz, hogy valaki, aki találkozik Jézussal, ez a találkozás egészen meghatározza az életét, és sorsfordító pillanat lesz az ő számára. Vannak részletesen leírt találkozások, egy egész fejezetet szentel az evangélium írója ennek, és vannak rövidebb beszámolók, amik néhány verset terjednek ki, ilyen ez is, amit most olvastunk, amiben 3 tanítvány találkozásáról hallunk. 3 tanítvány, akik közül 2-nek a neve itt van, olvassuk, András az egyik, és a testvére Péter, és a 3. tanítvány, akinek nincs itt a neve, úgy tűnik ismeretlenségbe burkolózik, de bizonyosak lehetünk afelől, hogy ez nem más, mint maga az evangélium szerzője, írója János, aki mindig egyes szám 3. személyben beszél magáról, időnként megnevezi magát, de nem a nevén, hanem úgy, mint a szeretett tanítvány. Látható lesz majd ezekben a történetekben is, ebben a mostaniban is, hogy Jézus milyen személyre szólóan, névre szólóan, személyre szabottan szólítja meg azokat, akik találkoznak vele, akikkel ő beszélgetni kezd. Nézzük most meg, figyeljünk át a mai alkalommal erre, hogy hogyan találkozik Jézussal András és János, és utána pedig Péter. Azzal a kérdéssel kezdi Jézussal velük való beszélgetést, amikor megpillantja őket, rájuk néz és azt kérdezi, mit kerestek? Ezzel kezdi ő, és jó, hogyha mi is innen indulunk, és ezzel kezdjük. Meghatározó ez a kérdés, úgy gondolom, hogy valóban innen indul el minden. Hogy mi az, amit válaszolunk erre a kérdésre? Mi az, amit végig gondolva erre a kérdésre válaszként tudunk adni? az ő történetüknek ez is lehetne az a címe, ez a kérdés. Mit kerestek? Nem sokat tudunk az ő előéletükről, de annyit igen, hogy korábban keresztelő Jánoshoz és az ő mozgalmához csatlakoztak, az ő tanítványai lettek. János volt az, aki kivonult a társadalomból, a városból, látványosan tette ezt, és jelzés értékűen, mert nem akart közösséget vállalni azzal, amit az ő kortársai közül olyan sokan kerestek, a boldogulásnak, az előre menetelnek az útját minden áron, akár még megalkuvások árán is, pusztába vonult, nagyon látványosan hátat fordított ennek a világnak, erdei mézet, sáskát evett, tevesző ruhába járt, nem volt semmije, de hirdette azt a tiszta életet, amit az ő kortársai közül a legtöbben elfelejtettek, vagy amivel nem törődtek. És azok, akik csatlakoztak hozzá, ők nekik is fel kellett vállalniuk ezt a tanítást, ezt a szemléletet, azt, amiről János beszél, a fejsze már a fák gyökerére vettetett, vagyis azt mondja ezzel, hogy az az élet, amit éltek, az Istennek nem tetszik. Nem lehet tovább ugyanígy folytatni, ahogyan eddig. És András és János, ahogyan most bekapcsolódunk az ő életébe, itt ezen a ponton már látjuk azt, hogy ők már túl vannak ezen. Ők már elfogadták Jánosnak ezt a tanítását. Ők maguk is keresik a tiszta életet, az Isten szerint való életet. És szeretnének ők maguk is ebben az életben járni, és ezt az utat követni. És szeretnék nek egy új útra rálépni, mert amit látnak maguk körül, azzal nincsenek megelégedve. Amit látnak a városban, az emberek világában, és amit láttak eddig a saját életükben is, és megtapasztaltak. Keresik az Istentől kapott életet, az Isten országát keresik. Ennyit biztosan tudunk róluk. Mit kerestek? Hangzik a kérdés. Ezzel szólítja meg őket Jézus, és talán érezzük azt, hogy mintha ez a kérdés nem csak nekik szólna, hanem nekünk is. Akik olvassuk az ő történetüket, akik itt vagyunk, és ő tőlünk is ezt kérdezi, hogy mit kerestek? Mit kerestek a hétköznapokban, és mi az, amit kerestek itt a templomban, az Isten közelében? Mit kerestek a mindennapokban, azon kívül, hogy pénzt, lehetőleg minél többet? Mi az, amire vágytok? Mi az a cél, ami előttetek van? Mi az, amiről úgy gondoljátok, hogy hiányzik? Mert sok mindenetek megvan, de talán van olyan, amit még nincsen meg. Mi az, amit úgy érzitek, hogy elveszítettetek? Valaha tiétek volt, de most nem találjátok. Vagy mi az, ami még soha nem volt a tiétek, de annyira vágytok rá? Mit kerestek? És miért jöttök az Isten közelébe? Őtőle mit vártok? Segítséget az eddigi életetekhez? Egy kis plusz erőt, egy kis megnyugvást. Mindezeket meg lehet kapni az Istentől. De András és János ennél sokkal többre vágyott, mert ha csak ennyire vágytak volna, akkor nem szegődtek volna keresztelő János mellé, és nem hallgatták volna az ő radikális tanítását, és aztán nem mentek volna tovább, hogy Jézus követői legyenek. Mit kerestek ők? Ők tényleg keresték az Isten országát, az ő világát, a békességet keresték. A biztonságot, amit sehol máshol nem találhatnak meg. Keresték azt a célt és értelmet, amit maguk nem tudtak megadni a saját életüknek. És János, látva ezt és tudva ezt, tovább küldi őket saját magától. És ahogy meglátja Jézust, azt mondja, rámutat, és azt mondja nekik, íme az Isten báránya, őhozzá menjetek. Őnála folytassátok tovább a keresést, mert őnála fogjátok megtalálni azt, amire igazán szükségetek van. Őt kövessétek. És az a két tanítvány követte Jézust. És az a kifejezés, amit itt olvasunk az evangéliumban, majd sokszor előfordul még, sokkal mélyebb értelmet nyer majd, és jelenti azt a keskeny utat, amire az ember ráléphet Jézust követve, azt, hogy az egész tanítványságot, amikor valaki elfogadja Jézus tanítását, szavait, és engedelmeskedik neki, itt azonban még a legegyszerűbb kifejezés az, amit olvasunk, a leghétköznapi jelentéssel, hogy ez a két ember tényleg elindult arra felé, ahol Jézus látták. Keresztelő János őrá mutatott, ott van az a valaki, akit a Mester ajánlott nekünk, menjünk oda, menjünk utána, tegyük meg a lépéseket, hogy utolérjük őt, és aztán majd tudjunk vele beszélgetni. Követni Jézust, ezzel kezdődik a tanítványok útja, a tanítványságnak az útja, nem azért követik még, mert megismerték már őt, hanem pontosan fordítva, azért kezdenek el utána menni, hogy egyre jobban megismeressék. Ez az első, amikor megszületik valakiben a vágy, hogy igen, én szeretnék vele találkozni, oda menni, ahol ő van. Megtenni felé az első lépéseket. Szeretném utolérni őt. Amikor megvan valakiben ez a vágy, amikor felismeri Jézusban azt az ő lényének, személynek a vonzó, figyelemfelkeltő, bátorító jelenlétét, és azt mondja, hogy szeretnék ebből minél többet. Szeretném őt jobban megismerni. Milyen jó lenne többet tudni róla. Hol tudhatok meg róla többet? Kik azok, akik róla többet és hitelesebben tudnak mondani? Menjünk és ne nyugodjunk addig, amíg nem tudunk meg minél többet róla. Mit kerestek? Teszi fel Jézus a kérdést, és ő nem kész válaszokat, nem sablon válaszokat vár a tanítványaitól, mert tőlünk sem. Nem tökéletes és kiforrott feleleteket. És ők nem is tudnak ilyet adni. Kicsit úgy érezzük, zavarban is vannak, hogy vajon mit lehet válaszolni erre a hirtelen eléjük állított kérdésre, amivel szembesíti őket Jézus. És nem is igazán szó szerint erre a kérdésre válaszolnak. Azt mondják, hogy Mester, hol van a te lakásod? Hol laksz? És ebben az van benne, hogy szeretnének ő belőle tényleg többet látni, szeretnének vele többet beszélgetni. És leírja az evangélium néhány szóban azt, ami ott történik azon a napon. Hogy valóban elindulnak vele, megérkeznek a házhoz, bemennek, és ott maradnak egészen késő estig. Nem tudjuk azt, hogy miről folyt az a hosszú beszélgetés ott közöttük. Bizonyára sok minden előkerült, Jézus talán ószövetségi proféciákról beszélt, vagy talán pont ugyanazt mondta, amit keresztelő János, de érezték a szavaiból, hogy ő erről másképpen beszél, hogy ő nem csak Istenről beszél, hanem Istenből beszél, hogy ő maga az, akiről itt szó van, ő az alanya ennek az egésznek, ő átlátja a teljességet, őróla van itt szó, ő maga az élet, és ahogy hallgatják, ezek a tanítványok ott felejtik magukat, isszák a szavait, és hihetetlen hatással van rájuk, amit hallanak, amit látnak. És bár itt még nem mondanak ők semmit, nem olvasunk erről, de másnap azt arról hallunk, hogy András megy a testvéréhez és Péterhez, és azt mondja neki, hogy megtaláltuk a messiást. A messiást, a felkentet, akit az Isten maga kent fel, ahogyan akkoriban a tisztségekre felkenték az embereket, Isten maga kente fel Jézust királyá, főpappá és prófétával, hogy egy személyben tölti be ezeket a tisztségeket, és nem csak emberként, hanem Isten fiaként teszi ezt, egy személyben hozzá mindazt, amit Isten megígért az ő népének, és ezért tudja megváltani az ő népét. Ő a messiás, ő a felkent, akit vártunk. Ezen a délutánon ők felismerik, hogy valóban ő az, ő a messiás. Felismerik, és aztán ezt ki is mondják, mert ki kell mondani, hogyha megszületik valakiben ez a felismerés. Az első lépés az, amikor utána mennek, csatlakoznak hozzá. A második az, amikor ott maradnak nála, huzamosabb ideig, az ő közelében akarnak lenni. A harmadik, amikor megfogalmazzák azt, hogy kicsoda a számukra Jézus, hogy valóban ő az, akinek hatalma van ezen a világon, és akinek hatalma van az én életem, az én sorsom felett is. És a negyedik lépés pedig az lesz, hogy változnak attól, amit átélnek és amit hallanak. Mindhármójukon láthatjuk ezt a változást, az életük folyamán majd, mindarról, amit később megtudunk, és már itt a kezdet-kezdetén is. Jánossal kapcsolatban csak egy egészen apró utalást találunk, amiből viszont következtethetünk arról, hogy hatalmas változás indult meg az ő életében. Azt olvassuk az igében, hogy körülbelül délután 4 óra volt, amikor mindez történt. János evangélium a legutolsó, ami leíratik, a század, az első század végén, több mint 90 esztendős ekkor már az apostol. És amikor ezek az események történnek, akkor pedig körülbelül 20. 70 év telik el. És az ő életének harcai, küzdelmei, a misszió, a gyülekezetek alapítása, a számüzetés közben, ez alatt a 7 évtized alatt ő nem felejtkezik el erről a napról. Nem felejtél azt a délutánt, azt a délután 4 órát. És azt mondja ezzel, hogy ami akkor történt, az a legfontosabb az életemben. Akkor lettem az övé, És akkor kezdődött el mindaz, ami igazán fontos a számomra. És ott van András, hogyan láthatjuk az ő változását maradandó módon, keveset tudunk az ő életéről is, de azt igen, hogy ahogy hallottuk is másnap, megy a testvéréhez, és viszi a hírt, megtaláltuk a Messiást. És nagyon jelzésértékű és beszédes, hogy az evangélium így említi őt a nevén, de hozzátéve azt, hogy ő ennek a Péternek a testvére. András, aki a Simon testvére volt. Ő az, aki először megjelenik, ő az, aki először találkozik Jézussal, de később ő lesz a második, és kész háttérben maradni, kész visszahúzódni, de mégis ő az, aki viszi a hírt. Ő az, aki viszi a testvérét Jézushoz. Aztán viszi azt a kisgyermeket Jézushoz, akinél ott van az 5 kenyér és a 2 hal, hogy Jézus meg tudja vendégelni az 5000 embert. Aztán olvassuk az evangéliumban, ő az, aki viszi azokat a görögöket, pogányokat, akik jöttek az ünnepre Jeruzsálembe, és Jézus keresték, és nem tudták, hogy hogyan találkozhatnak vele. És aztán erről már nem olvasunk, de bizonyosak lehetünk abban is, hogy apostolsága idején, pünkösd után olyan sokakat vitt még oda Jézushoz. Ilyen volt, ilyen lett az ő élete. Mert rögtön itt az elején elkezdte már kicsiben, először a testvérével, és aztán folytatta mindazokkal, akikkel kapcsolatba került. Hívta őket Jézushoz. És itt van Péter, akit látunk, az ő testvére, aki András bizonyságtételét hallva oda megy, és megdöbbenve tapasztalja azt, hogy Jézus ismeri őt. Nem találkoztak még soha, nem beszéltek még egymással, és úgy tűnik, hogy Jézus mindent tud róla, a nevén szólítja. És nem csak a nevét mondja, hanem még valami többet is, és azt mondja, hogy te Simon vagy, de képás leszel, kőszikla leszel, Péter, Petrosz leszel. És tudjuk, hogy abban az időben, abban a korban, ha valaki nevet adhatott egy embernek, akkor azzal azt fejezte ki, hogy nekem hatalmam van fölötted, nekem tekintélyem van fölötted, beleszólhatok az életedbe. Jézus így adott nevet Péternek, új nevet adott, de ismerte a régit is, mielőtt találkoztak, mielőtt beszéltek volna egymással, ismerte őt, és tudta azt is, hogy milyen kiáltó különbség van, ellentét van az ő új neve között, és aközött, amilyen ő maga ott akkor valójában volt. Kőszikla, szilárd és tartós, így ismerjük Pétert az evangéliumokból. Nem inkább úgy ismerünk, mint fellobbaló szalmalángot, mint indulatembert, hangulatembert, aki fogadkozik, aztán következő pillanatban meghazudtolja a fogadalmát, mint aki ki akar lépni maga is a hajóból, hogy a vízen járjon, és el is indul, de aztán egy-két lépés után elkezd süllyedni, mert nincsen bizalma. Ő az, aki fogadkozik, hogy soha nem hagyja el a mestert, és aztán megtagadja. Kőszikla, hát egyelőre még egyáltalán nem az. De Jézus látja benne, hogy az lesz. Nem csak azt látja, hogy ki ő most, nem csak a szép reményeket látja, hanem ő tudja azt is, amit el fog végezni az ő életében. Csak kövesse őt Péter, csak menjen utána, és akkor meg fog valósulni mindez. Neki se kell még mondani semmit. Nem kell reagálnia, nem kell valami nagyot mondania, válaszolnia Jézusnak. Elég az, hogy hallja tőle ezeket a szavakat. És ez hatással lesz rá, és vonzani fogja őt. Kiderül ez is ő vele kapcsolatban. Lukács evangéliumában olvassuk azt, amikor kicsit később Jézus bekéreckedik az ő hajójába, és egy egész éjszakai hiába való halászat után azt mondja neki, hogy vesd ki a hálót. És Péter kiveti a hálót, azért, mert megbízik Jézusban. Azért, mert az, amit addig hallott tőle, az ott van benne, ott dolgozik benne, formálódik, ülepedett addig is, és azt mondja, hogy igen, ha te mondod, akkor megteszem. Ott érik benne, dolgozik benne mindaz, amit Jézustól hallott. És ez azt a kérdést állítja elénk, hogy vajon bennünk mennyire dolgoznak Jézusnak a szavai, amiket hallottunk már tőle. Ön engedjük-e, hagyjuk-e, hogy ő beszéljen az életünkről, arról, amit még talán mi sem értünk teljesen, amit mi sem tudunk, engedjük-e, hogy ő mutasson rá arra, hogy mire is van igazán szükségünk. A legfontosabb az, hogy Péter hiszi-e, látja-e, hogy kicsoda Jézus valójában. Annak látja, aki ő. Mert András azt mondta, megtaláltuk a messiást, de Péter is ezt fogja mondani kicsit más szavakkal, amikor kiérnek a partra a csodálatos halfogás után, leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó hozzád. A te szentséged, tisztaságod mellett én nem tudok megállni. De Jézus nem elküldi, hanem épp ellenkezőleg elhívja őt. Péter változni fog, lesz belőle kőszikla. És ezt onnan is tudjuk, hogy aztán évekkel később, amikor a nagy tanács előtt áll, és halálosan megfenyegetik, hogy ne hirdesse Jézust az embereknek, akkor egy nagyon rövid igehirdetést mond, idézi a 118. Zsoltárt, amiben Isten egy sziklát, egy követ ígér, és azt mondja, hogy ezt az építők vagy megvetik, és akkor botránkozás lesz a számukra, vagy ez lesz az épületnek az alapja, a talapzata, és erre lehet építkezni. És nem véletlen, hogy Péter számára ez egyik kedvenc ószövetség ige, mert azt mondja, hogy igen, én erre a kősziklára építek, és magát is elhelyezi ebben az épületben, mint az épület egyik építőkövét. Látjuk tehát azt, hogy mit jelentett ezeknek a tanítványoknak a számára Jézussal való találkozás, az ő kérdése, mit kerestek, és mindaz, amit őtőle hallottak utána, milyen változást indított el ő bennük. És Jézus hívta őket, de hív mindannyiunkat. Mindannyiunk felé hangzik az ő hívása. Ezzel szeretném befejezni, amit Jézus mond, és olvassuk az evangéliumban, jöjjetek hozzám mindnyájan. És ebben mindannyian benne lehetünk. És érdekes, amit a folytatásában ennek a hívásnak olvasunk, mert azt mondja Jézus, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Nem ilyen hívásokat szoktunk hallani. Vagy legalábbis nem azokat szokták hívni, akik fáradtak, és akik terheket hordoznak. Ha megnézünk egy hirdetést, egy álláshirdetést, akkor az kiket hív? Jöjjetek, akik fiatalok vagytok, dinamikusak vagytok, akik jól képzettek vagytok, most kerültetek ki az egyetemről, de már 20 éves szakmai tapasztalatotok van. Rátok van szükségünk, ti gyertek. Senki nem mondja azt, hogy jöjjenek azok, akik megfáradtak, akiknek terheik vannak. Egyedül Jézus mondja ezt. Jöjjenek az idősebbek is, akik tényleg úgy érzik, hogy egyre inkább gyengülök, és egyre nehezebben hordom azokat a terheket. De jöhetnek a fiatalok is, mert nekik is vannak terheik. Talán másmilyenek, mint az idősebbeknek. De jöjjenek a fiatalok, akik érzik azt, hogy túl nagy ez a pörgés. És jó ebben lenni, de tényleg erről szól ez az egész. De ez nem csak a felszíne a dolgoknak. Nincs ennél valami mélyebb, amire nekem is szükségem lenne. Pénteken az ifi alkalmon, amit szintén Skype-on tartottunk meg, az ilyenkor szokásos visszatekintés, meg előretekintés volt a téma a tavalyi évre, meg az előttünk álló évre. És az egyik kérdés sem az volt feléjük, hogy mi volt a legnagyobb örömötök a tavalyi évben. És az egyik, sok mindent mondtak, és az egyik fiú azt válaszolta erre a kérdésre, hogy az, hogy megtértem. És az, hogy azt mondta ezzel, az, hogy megismertem Jézust. Megláttam benne, hogy ő a messiás. És egészen engem is hihetetlen nagy örömmel töltött el, amikor ezt hallottam. És látva őt, tényleg ritkán találkozik az ember ilyennel. Egyszer csak megjelent itt ez a 15 éves fiú vasárnap a templomban, az istentiszteleten. Aztán jött majdnem minden egyes alkalommal. Egyedül a családból senki más nem kísért el. Azért, mert megérintette valaki Jézusnak a hívása, és ő erre a hívásra engedelmesen elindult az úton. Még az útnak nagyon az elején van. De hogyha látjuk ezeknek a tanítványoknak az életét, akkor őről is mondhatjuk azt, hogy ő is hatalmas változásokat fog átélni. Kívánjuk neki is, hogy így legyen, és kívánom mindannyiunknak, hogy így legyen. Adja Isten, hogy ott legyünk ezen az úton, hogy lépjünk rá, és aztán maradjunk meg ezen az úton. Tegyük meg az első lépést, hogy csatlakozzunk oda Jézushoz. Aztán akarjunk ott maradni, minél több időt tölteni nála. Aztán mondjuk el, hogy kicsoda ő a számunkra, mondjuk ki, fogalmazzuk meg saját magunk számára, meg talán mások számára is. És aztán éljük át, tapasztaljuk meg azokat a változásokat, amiket ő tud véghez vinni áldott módon a mi életünkben. Így legyen, ezt kívánom mindannyiunknak, az ő kegyelméből halljuk meg az ő hívását, és induljunk el az úton. Kövess engem, mondja Jézus. Amen. Most válaszoljunk úgy az ige üzenetére, hogy imádságra csendesedünk el. Először a magunk imádságát vigyük oda az Úr elé, és ebben az imádságos csendben érdemes arra a kérdésre megfogalmazni a válaszunkat, amit Jézus nekünk is feltesz. Mit keresel? És aztán közösen imádkozunk majd, csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert te ismersz bennünket egyenként, személyesen. Ismered azokat is, akiknek még nem volt találkozása te veled, vagy talán szándékosan hádat fordítottak eddig is neked, hát őket is meg tudod szólítani. Ismersz bennünket is, ismertél mielőtt mi is találkoztunk volna veled. És köszönjük, hogy te így jössz felénk, nevünkön szólítasz, és új nevet akarsz nekünk adni. Át akarod formálni, írni az életünket az Isten szerint való életre. Köszönjük neked, hogy nálad találhatjuk meg mindazt, amire szükségünk van. És köszönjük, hogy bennünket is kérdezel, és nem haragszol meg, hogyha nem tudunk pontos választ adni, talán még mi magunk sem tudjuk megfogalmazni, hogy mire is van igazán szükségünk, hogy mi az, amit keresünk, de olyan jó, hogyha jöhetünk hozzád, és téged kérhetünk, hogy segíts megválaszolni ezt a kérdést. Urunk, te látod, hogy hol vagyunk ezen az úton, amiről ma is hallottunk, melyik lépésnél járunk éppen, hogy megtettük-e már azt az első lépést te feléd, és hogyha igen, akkor felismertük, hogy te vagy a Messiás, az életünknek az Ura, és ha felismertük, akkor tudjuk ezt hirdetni másoknak is, és mennyire láttuk azt, hogy te meg tudod változtatni az életünket. Urunk, arra kérünk, hogy vigyél egyre mélyebben ebben a te munkádban bennünket, hordozz, és mutasd meg magad egyre teljesebben nekünk. Így imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik keresnek téged. Imádkozunk azokért, akiknek veszteségeik vannak. Imádkozunk így a gyászoló családért, akiknek ezen a héten kellett megállniuk ravatal mellett, és akik átélik ezt a veszteséget, és azt, hogy bármilyen hosszú is legyen egy földi élet, ez a hiány ugyanolyan fájó. Kérünk, hogy te állj melléjük, és te mutasd meg a te vigasztaló szeretetedet, és azt, hogy te nem csak erre a föld életre hisz bennünket, hanem egy egész örökké valóságra. Imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, a te népedért, hogy gyűjts össze bennünket újra, hogy ott lehessünk a te közeledben, hogy meghalljuk a te hívásodat, hívogatásodat, és meghalljuk a te szavadat, a te tanításodat, a te vezetésedet. Kérünk, hogy így áld meg bennünket, áld meg ezt az új esztendőt, ami számunkra, és ott, hogy nálad kereshessük a kérdéseinkre a válaszokat. Köszönjük, Urunk, hogy így ígéred a jelenlétedet, és így adod meg a lehetőséget azt, hogy mi az Isten gyermekeinként megszólíthassuk őt, mint mennyei atyánkat, úgy, ahogyan te tanítottál erre bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk részét, jól tudva, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Dezső Lajosné Ág Julianna 100 esztendős testvérünket. Az ő családjáért imádkoztunk most is itt a gyülekezet közösségében, és kívánjuk az ő számukra is, hogy meglátva, meghallva Jézus hívását megláthassák azt, amire mindannyiunknak szükségünk van, hogy ő nála találjuk meg teljes életet, ő nála találjuk meg az üdvösséget, az örökké valóságot. Nagy öröm az a számunkra, hogy itt lehetünk újra Isten házában, és szeretném megköszönni mindazoknak a jelzését, akik jelezték, hogy ma érkeznek az Isten tiszteletre. Látjuk, hogy így együtt tudtunk lenni, éppen megfelelő létszámban, biztonságban, így lehetünk együtt majd az elkövetkező vasárnapokon is. Szeretettel várjuk Isten tiszteleteinkre a testvéreket. A mai Isten tiszteletünknek, templomi Isten tiszteletünknek a végén a 299. énekünket énekeljük, református énekeskönyvünkből. 299. dicséretünket végig énekeljük annak rövid verszakaival. Jézus hív, bár zúg morajlik életünk vad tengere. Az áldást. az Úr Jézus Krisztus bennünket megszólító, magához hívó kegyelme, az Isten befogadó szeretete és a Szentlélek bennünket kísérő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, áldott vasárnapot, jövő hetet kívánok mindenkinek szeretettel.